testvéreim, keressük meg Korintusiakhoz írott második levél első részét. Egy új sorozat kezdődik vasárnap délutánonként, a Korintusiakhoz írott második levél. Most az első rész harmadik versétől a 11. verséig fogjuk olvasni. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, mely hathatós ugyanazok szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van ez. Ez a mi reménységünk, erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, a mi nyomorúságunk felől, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat. Aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Velünk együtt munkálkodván ti is, az értünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk. Amen. Köszöntjük szeretettel a gyülekezetet, mindenki, aki eljött erre a délutáni istentiszteletre. Kívánjuk azt, hogy a Jóisten szólítson meg. Lehet, hogy nyomorúságok, terhek, gondok, kétségek között vagyunk itt. Adja az Úr az ő igéjét, a kijelentést, a bátorítást, amire szükségünk van. És azt is kívánom, hogy vegyük ki részünket a testvéri közösségből. Ha egy is beszél, többiek figyelünk és imádkozunk, vagy hogyha énekelnek, bekapcsolódunk, ha lélekben is, hogyha pedig közösen, akkor mindnyájan azért, hogy felbuzduljunk, erőt merítsünk, és a Jóistennek tudjunk élni és szolgálni. Hát erre segítsen a Jóisten. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután bizonságtevés fog hangzani.
Yeah. emlékszem a gyerekkoromban, amikor egyszerre kicsit lebetegedtem, és egy kicsi könyvecskét olvastam. A Jó Pásztor 23. Zsoltár volt egy kicsit történetekbe elmesélve, és emlékszem, hogy volt az az igevers, hogy te vesződ és botod vigasztal engem, és volt egy kis történet is elmesélve, hogy néha a pásztor használja botját is, és azért, hogy a kis bárányt megóvja a nagyobb veszedelemtől, és akkor, amikor a veszély elmúlik, akkor ölébe veszi a bárányt, és vigyáz rá, és meggyógyít, és segíti őt a gyógyulás útján. Hát ezt, amikor úgy emlékszem, hogy olvastam, és hogy belegondoltam, hogy milyen is vagyok én, hogy hát igen, az életemben szükség van, hogy Isten így is úgymond egy kicsit igazgassa az életemet, mert sok minden volt, sok csintalanság volt akkoriban. És akkor úgy valahogy úgy éreztem, hogy Isten foglalkozik velem, valahogy különlegesen kiválasztott, és az ő tervében vagyok. És emlékszem, hogy úgy mentem el, hogy Isten engem meg fog gyógyítani, mert megértettem, hogy mi a célja, hogy Istennek terve van az életemmel, és ő akar engem vigyázni rám, helyre igazítani. És tényleg úgy is történt, de ez egy olyan emlék maradt bennem mindig, hogy Isten, amikor betegséget enged az életemben, valamiért azért is megengedheti, mert különlegesen meg akar szólítani, különlegesen akar velem foglalkozni, és különlegesen akar szólni valamiért. Hát többféle szenvedés kerülhet az életünkben. A betegség csak egy dolog. Lehet szenvedést tapasztalni az Úrért is. Ugye vannak olyan szenvedések, amik a saját hibáinkból szenvedünk, vagy van, amikor úgy szenvedünk, hogy látjuk a testvérünket magunk mellett, aki szenved. Ugye a jó barátai oda mentek, és rész, úgymond szinte részt vállaltak az ő szenvedésében is. Mert lehet úgy is hozzáállni, hogyha látjuk a testvérünket, hogy szenved, hogy mit érdekel engem, jó, hogy én nem szenvedek, jó, hogy velem nem történik ilyesmi, de lehet úgy is hozzáállni a testvéremhez, hogy együtt érezni velem, mintha velem történne, és úgy könyörögni az Úrhoz, hogy segítse a testvért a szenvedésében. Hát mindenképpen, amit szeretnék, hogy megtanulni, hogy akkor, amikor ilyen helyzetekben vagyok, vagy azért, mert ha evangéliumot hirdetünk, és lehet, hogy megszomorodik a szívünk, mert látjuk, hogy nincsen hatása talán olyan, amit szeretnénk, vagy más szenvedés, de más szenvedésért azért, amikor Isten igét hirdetjük, vagy Krisztusért kell szenvedjünk, akkor is legyen ott a szívünkben az, hogy az Úrért szenvedünk, és az Úrnak terve van az életünk, és az Úrnak a tervébe vagyunk. A másik dolog az, hogy ahogy a délőtt is hallottuk, hogy nem mindig valósul meg Isten terve talán az életünkben. Rajtunk függ. És egy ilyen keresztút lehet az, amikor Isten szenvedést, betegséget enged meg az életünkben. Hát azért, hogy úgy néz ki, hogy itt álljak a testvérek előtt, az Úr most is egy kisebb betegséget megengedett az életemben, hogy hitelesebb legyen azt, amit mondok. De szeretném tényleg minden körülmények között, minden nehézség, minden kellemetlenség között elmondani és hinni azt, hogy az Úrnak a kezébe vagyok, és minden hogy a Róma 8-ban is van, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azokat, akiknek elhatározása szerint elhívott. És a 31. verstől, mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna velünk együtt mindent. Kivádolná Isten választottait, Isten, aki megigazít. Kiítélne kárhozatra a meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van, és esedezik is életünk. Kiválasztaná el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. A legfontosabb, hogy megtapasztaljuk, hogy az Úr a mi pásztorunk, és a nehézségek, a szenvedések, a körülmények nem lehetnek akadályok, hogy az Úr megszólítson, és hozzánk szóljon. Én kívánom ezt a testvéreknek is, és magamnak is, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni, hogy az Úr a mi pásztorunk, és foglalkozik velünk, és az ő tervében vagyunk. Amen. Az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni. Utána Nagy Balázsnak a szolgálatát.
Az Úr kegyelméből befejezhettem a 12. osztályt, és leérettségizhettem, és az Úr úgy vezette az utamat, hogy most októbertől Kolozsváron fogok tanulni, és hát szeretnék a testvérektől elbúcsúzni. Nagyon nagy áldásnak érzem azt, hogy ez a gyülekezethez tartozhattam, és nagyon hálás vagyok a testvéreknek azért, hogy támogattak imában is, mikor betegségben voltam, és úgy, ahogy hallottuk, részes társak voltak. Én nagyon hálás vagyok ezért, és szeretném azt, hogy ez az új élethelyzet is most javamra legyen, és tudjak növekedni az új környezetben is. Egy igeverset szeretnék felolvasni, amit ballagásomkor kaptam. A Példabeszédek könyve 3. rész, 3. vers. Az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd azokat szíved táblájára. Hát kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, értünk, fiatalokért, hogy tudjunk megállni, tudjunk megerősödni a hitben. Imádkozzanak azokért is, akik itthon maradnak, és miértünk is, akik elmegyünk, hogy tudjuk az üret, az Urat hűségesen szolgálni és követni. Amen.
A Pengető zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána Gergely Noémi szolgálatát.
Ha Isten is akarja, és eltett, akkor egy hét múlva én már nem vagyok itt. Bocsánat. és egy pára már nem leszünk itt. Ha jól számoltam, akkor csak ebből a gyülekezetből, ami Ifingből, körülbelül 12-en, ha jól számoltam, ezt az új tanévet, ezt az egyetemi évet Kolozsváron fogjuk elkezdeni, egyesek folytatni, és hát mondjam úgy, hogy búcsúzni jöttem én is. Nem szeretem ezt a szót használni. Meg szeretném köszönni a testvéreknek azt a... Bocsánat. Azt a szeretetet, amit kaptam, főleg az elmúlt egy évben, mióta engem is a barátaimat egy nagyobb próba ért, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat formált az Úr ebben az elmúlt egy évben, és olyan szeretetet tapasztaltam a testvérek részéről, amire sosem gondoltam volna azelőtt. És köszönöm azoknak, akik sokszor gondoltak rám, és imában hordoztak, akik érdeklődtek felőlem, vagy megkérdezték, hogy hogy vagyok, hogy állok akár lelkileg. Lehet, hogy a testvérek nem gondolnak rá, de nekünk fiataloknak ez sokat jelent. És köszönöm azoknak is, akik imádkoztak értem. Tudom, hogy nagyon sokan voltak. Arra kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak azokért a fiatalokért, akik itthon maradnak, mert tudom tapasztalatból mondani, hogy mikor egy ilyen nagyobb része elmegy az ifinek, és úgymond egy kicsit szétválik ez a nagyobb csapat, akkor az nagyon nagy hatást tud gyakorolni az egész közösségünkre. Lehet, hogy ez sokszor nem látszik kívülről. És azt is kérem, hogy imádkozzanak azért a kis csapatért, és akik fel leszünk Kolozsváron, hogy tudjunk ott lenni mindig egymás mellett, tudjuk egymást támogatni, ha tudjunk számítani egymásra is. Legyen ugyanaz a szeretet, és ugyanaz az őszinteség egymás felé, ami itt is megvolt. És szeretnék felolvasni végezetül két ige verset, amit a héten kaptam az Úrtól, ami különösen úgy érzem, hogy hozzám szólt, de az Úr a szívemre helyezte, hogy testvéreknek is olvassam fel. Ez a Róma beliekhez írott levélnek a 12. részéből az első két ige vers. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istenek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testéteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen.
Újra a Pengető Zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig Kis Máté szolgál.
Thank you. kezdem, oda fogok kiukadni, mint az előttem szólók. De először szeretnék egy köszönetet mondani. Úgy érzem, még adós vagyok ezzel. Emlékszem, hogy nyáron, érettségi időszak előtt, itt a gyülekezetben is imádkoztak érettünk, akik érettségizni készültünk, és szeretném megköszönni ezt a gyülekezetben. Tudom, hogy voltak, akik imában hordoztak bennünket, sikeresen vettük ezt a vizsgai időszakot. Hála Istennek, és köszönjük a testvéreknek is. Isten kegyelméből, ha ő megengedi, akkor októbertől én is el fogok utazni, és egy másik városban folytatom a tanulmányaimat. Kolozsváron, a Bábesbolyai Egyetemen informatikát fogok tanulni. Az alapképzés 3 éves. Viszont szeretnék hamarabb hazajönni, és igyekszem majd minél többször itt lenni. Gondolkoztam azon, hogy mi az, amit kaptam ebben a gyülekezetben. És elkezdtem sorolgatni magamban, és rájöttem arra, hogy lehet ezt a listát nem is tudom befejezni, mert mindig tudnék valamit hozzáadni. Viszont néhány dolgot szeretnék megemlíteni és köszönetet mondani elsősorban Istennek ezért, aztán a testvéreknek is, hisz nagyon sok mindent kaptam. Örülök annak, hogy itt nőhettem fel, idehoztak a szüleim, és nagyon örülök annak, hogy itt ismerhettem meg Istent egy evangelizáció alkalmával. Örülök annak, hogy itt kerülhetett sor a bemerítkezésemre is, és különös hála van a szívemben azért, mert voltak olyan testvérek, akik felkaroltak, és már rögtön a megtérésünk után megalakult egy fiúkör. Voltak testvérek, akik időről időre rendszerességgel foglalkoztak velünk, támogattak lelkileg, számon kértek, és azt hiszem, ez nagyon sokat jelentett. Köszönöm azt a testvéreknek is, hogy megmutatták azt, hogy mennyire fontos az, hogy szolgálatba álljon a hívő ember, és nagyon sokszor hívtak a körzetbe is, itt a gyülekezetben is kértek fel szolgálatra, amit nem mindig tudtam örömmel vállalni, de örülök annak, hogy megmutatták azt, hogy fontos az, hogy a hívő ember ne magának éljen, hanem másért kezdjen el élni. Aztán köszönetet szeretnék mondani azért is, mert voltak személyek, akik megfedtek, és bár pillanatnyilag ez nem esett jól, de tudom, hogy hosszú távon szükséges volt ez ahhoz, hogy helyes útra tereljenek. Köszönöm ezt is, és hogyha látnak még hibát az életemben, akkor kérem, hogy mondják ezt meg a továbbiakban is. Aztán nagyon hálás vagyok még a bátorító szavakért, és személyesebben azokért a testvérekért, akik közelebbről is ismerhettem őket, és ismerhetem őket jelenleg is. Köszönöm, hogy támogatnak, hogy tanácsolnak, számon kérnek, és köszönöm azt, nagyon köszönöm, hogy sosem volt olyan alkalom, hogy bárkihez oda mentem volna segítséget kérni, és bárki elutasított volna. Azt hiszem, hogy ez nagyon nagy felelősséget hárít ránk, akik most elmegyünk, hiszen képviselni fogjuk bizonyos szempontból a szatmári gyülekezetet is, és amit viszünk, amit adunk ki magunkból, azt talán kötni fogják ehhez a gyülekezethez is. Egy igét szeretnék megosztani a Péter 2. leveléből, ami mostanában elég sokat foglalkoztatott, és szeretnék úgy tekinteni erre, mint annak a felelősségnek a vállalására, amit ránk helyez a jó Isten. Az első rész 10. és 11. versét olvasom fel. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És itt dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába. Az Úr áldja meg a testvéreket nagyon, de nagyon gazdagon. Amen.
A szolgáltat hallgatjuk meg, utána pedig Szűcs Rebekát kérjük. Thank you.
azon fiatalok közé tartozom, akik idén felmennek Kolozsvára, de az, hogy én Kolozsvára megyek, az csak múlt héten vált biztossá. Erről már beszámoltam az IFIN egy áhítat keretein belül. Remélem a fiatalok nem haragszanak meg, hogyha ismét elmondom, hogy mi történt. Egy olyan ember vagyok, aki szereti, hogyha a dolgai a terv szerint haladnak. Ha nem egy A terv szerint, akkor egy B vagy C terv szerint. Nem igazán vagyok az a típus, aki ilyen spontán, vagy azt mondja, hogy akkor lesz, ami lesz. És júliusban került sor a felvételimre. Az enyém volt az utolsó felvételi, amely zárta a júliusi szessziót. És hát más egyetemre nem jelentkeztem, csak erre az egyre. És igyekeztem mindent megtenni azért, hogy kicsinyítsem annak, vagy csökkentsem annak a százalékát, hogy ne jussak be. És próbáltam készülni, és a legtöbbet adni magamból, de az úr úgy látta jónak, hogy nekem az lesz a legjobb, hogyha most nem erre az egyetemre megyek. Hát az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem, az az volt, hogy oké, akkor most mi lesz? Mert más tervem nem volt. Hogy talán ki kell hagynom egy évet, vagy talán máshol szeretne látni az úr. Olyannyira, hogy ezen a szakon belül nem maradtak helyek, ide már csak jövőre próbálhatnám meg. És elkezdtem gondolkodni, hogy akkor most hogyan lehetne tovább. De vártam az úrtól egy választ, hogy ő majd biztos vezetni fog, hogy ő majd biztos mutat, vagy ad békességet, vagy nyugalmat, vagy valami választ. De Isten úgy látta jónak, hogy nekem most arra van szükségem, hogy ő csendben maradjon. Ez alatt az idő alatt rengeteget formált Isten. Főképp azt is vizsgálta, hogy mennyire bízom én benne. Felvételi előtti pénteken az volt az ima órán a téma, hogy jobb élete, és az, hogy a nehéz időkben is bízunk Istenben. Hát nekem ez egy nehéz időszak volt, nem azért, mert nem sikerült, hanem mert egy olyan dologgal kerültem szembe, amit nem tudtam kijavítani. A suliban, hogyha valamit elrontottam, akkor következő órára készültem, hogy tudjam kijavítani. Azonban ezt a dolgozatot nem lehetett kijavítani, ha szerettem volna kijavítani, akkor már csak jövőre. És az úr egy szerető családot és barátokat adott mellém, akik jöttek különböző opciókkal, hogy mit is lehetne kezdeni. És nem igazán mertem választani az opciók közül, mert nem tudtam, hogy Isten hol szeretne látni. És nem akartam ismét egy olyan döntést hozni, amire Isten nem elválaszol. De csak nem kaptam választ, és azt a döntést hoztam, hogy oké, akkor megpróbálok egy másik egyetemet, ahol szintén volt felvételi. Felvételi előtt úgy imádkoztam, hogy hoztam az úr elé a hiányosságaimat. És ahogy soroltam a hiányosságaimat, nagyon hosszúnak tűnt a lista. Eléggé bizalmatlanul álltam ez elé a felvételi elé is, de hatalmas megtapasztalás volt az, hogy még ilyen gyengén is Isten úgy vezetett, hogy az első között jutottam be. És hála van a szívemben, hogy Isten tanított ezáltal is. Rá kellett döbbennem arra, hogy még olyan kicsi a bizalmam sokszor Istenbe. És örülök, hogy elmehetek, de ugyanakkor sajnálom, hogy az elkövetkezendő vasárnapokat nagy részét nem itt fogom tölteni, hanem Kolozsváron. Nagyon köszönöm a testvéreknek azt, hogy támogattak imában ebben az időszakban is, és mindenkor. Köszönöm a bátorításokat, a sok jó szót is, ahogy a többiek is kérték. Én is kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, akik fent leszünk Kolozsváron, de ugyanakkor azokért is, akik itthon maradnak. Amen.
Gondolom a kolozsváriak nagyon örülnek, és majd beszélek is Jász Vilmos testvérrel. Ő már várja a fiataljainkat, és örül neki. Hadd olvassak egy igét a fiataloknak, akik egyetemet fognak kezdeni. Akár most az első évet, akár folytatják. Timóteushoz írott első levél, 4. rész, 16. vers. Majd ki lesz vetítve, akkor elolvasom, és olvashatjuk együtt. És majd imádkozni fogunk érettük, fiatalokért, hogy az Úr segítse őket. 1 Timóteus 4.16. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Olvassuk el együtt, testvéreim. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Ti most, kedves fiatalok, akik elmentek Kolozsvárra, misszionárusok lesztek. És úgy, ahogy ez az ige mondja nektek, nekünk minnyájunknak, viseljetek gondot magatokra, a lelki életetekre, és a tudományra. Sokat fogtok tanulni, hallani, lehet lesznek olyan tanítások, ki tudja milyen filozófiák azon az egyetemen, ahol fogtok tanulni, ami idegen az Úrtól, a Bibliától. Maradj meg az Úrnal, az igazságnál. A másik pedig csatlakozzatok egy gyülekezethez. Ahogy említettem, várnak a testvérek, szeretnek. Vegyétek ki a részeteket az ottani szolgálatból, úgy, ahogy itt is. Mert, ahogy írja az ige, ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a hallgatóidat. Nem arra hív el az Úr bennünket, hogy csupán szívjuk magunkba, hogy tudjunk többet, hanem hogy adjuk tovább a hallgatóknak, továbbadni, szolgálni. Hát imádkozzunk, kedves testvéreim, hogy a fiataljaink ott az egyetem évei alatt tudjanak fejlődni, tudjanak szolgálni, és még egy dolgot nagyon, nagyon a szívetekre akarok helyezni, gyertek vissza Szatmárra. Hogy lesz a munka lehetőség 3 év múlva, meg 5 év múlva, mit tudom én, de várunk szeretettel haza benneteket. Vagy most mentek először, vagy folytatjátok az iskolát, gyertek vissza, várunk szeretettel. Yeah. Pásztor szolgálatát kérjük. Korintusi második levelet kezdjük el tanulmányozni. Sokan ismerjük az első levelet, tele van tanításokkal, és talán kevesebb időt töltünk a második levéllel, pedig ez is nagyon fontos. Most a szenvedésről és a gondokról, ahogy Pál apostol fogalmaz, hogy nyomorúság, szenvedés, ez a téma van előttünk, és ez nem egy könnyű téma. Erre gondolni, hogy mit akar Isten kiformálni, kimunkálni a szenvedés által az életünkben. Ez elgondolkodhatott nagyon sokakat, és megállított másokat, megbotránkoztak ebben, hogy ha Isten létezne, akkor miért nem avatkozik be, miért nem cselekszik. Vannak ilyen kérdések. Szeretném kezdeni, testvéreim, a szenvedés tényével. Hát a szenvedés hozzátartozik az emberi mi voltunkhoz. Nem lehet elkerülni. Amikor megszületünk erre a világra, sírunk, és örülnek neki. Amikor a gyermeknek jön a foga, sír, és fáj neki. És sorolhatnám ezeket a fizikai dolgokat, amire azt mondjuk, hát ezeket nem lehetett volna másképp tervezni. Miért alkotta meg Isten úgy az embert fizikailag és alkotásilag így a DNS meg minden, ami benne van, hogy lehessen elkerülni a szenvedést? Miért kellett azt tegye Isten, hogy mondjuk ezt, hogy egy édesanyja ott kell álljon a fiának vagy a gyermekének a koporsója mellett? Vagy miért kell azt csinálja, miért kellett azt Isten megengedje, hogy a gyermek ott kell álljon az édesanyja, vagy a szüleinek a koporsója mellett a sírjánál. Nem lehetett volna ezt másképp megoldani? Hogy ne legyen annyi tragédia, hogy ne legyen annyi szenvedés. Hát egyszerűen erre a kérdésre a válasz az, hogy lehetett volna. De Isten beiktatta ezt a tényt, a szenvedés tényét az ő tervébe. Ő nem akarta kivenni ezt. És nem úgy látja, hogy mindjárt azonnal, ahogy mi nekünk fáj, és elkezdünk jajgatni, akkor mindjárt megszabadít ettől a szenvedéstől. Ez egy olyan tény, amivel vele együtt kell élni. Van olyan teológiai irányzat, és mondhatnám úgy is, hogy gyülekezeti mozgalom, amely azt mondja, hogy a szenvedés és a baj, a nyomorúság az az ördögtől van. Biztos hallottátok és olvastátok ezt. Na, javasolom az ilyen embernek, olvassa el ezt az igét, és ha ezt nem hiszi el, tépje ki a Bibliájából. Hát hogy Pál apostol beszél, azt mondja, nyomorúságról, ez nem egy álom volt, ez nem egy elképzelés, egy fantázia volt Pál apostoltól, amikor azt mondja itt ebben az igében, hogy megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Tehát ennek az embernek volt nyomorúság az eredeti szövegben, a stressz, a túlterheltséget jelenti ez a nyomorúság. Tehát ennek az embernek annyi teher volt rajta, mindjárt majd még olvasom. Vagy azt mondja, hogy mi magunk is halálra szántuk magunkat. Azt mondja, semmi reményünk nem volt ebből az életből. Hát ez az ember mit beszél? Az igazságot. Ez az ember az igazságot beszél, és hadd idézzek csak egy néhány igeverset még a 6. részből például. Ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgáik. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, már nem azt, hogy legyőzte őket az ördög, hanem hogy megverték őket, megvesztőztették őket. Tömlöcben, ugye, bezárták őket, és tudjuk, ezt olvastuk a Bibliában. Háborúságukban, küszködésben, virasztásban, bőtölésben, tisztaságban. Mi a szenvedés van a tisztaságban? Hát amikor jött a csábítás a bűnre, oda kellett egy lelki erő, egyfajta szenvedés, harc, ahhoz, hogy tisztán megmaradjon az ember. Nem mindegy, nem csak úgy leakasztom, mint a fiatalok leakasztják a mandolinton a dobozból, hogy na, megyünk át. Ezért harcolni kell, ezt ki kell alakítani, és a hívő élet ilyen. És ennek a szenvedés a része, és ne akarjuk kikerülni, vagy kiküszöbölni, kispórolni ezt az életünkben. De folytatja tovább Pál apostol, tudományban. Hát miért szenved az ember, ha tudományban van? Hát a tudós szenved? Hát megszerezni a tudományt, a bibliai ismeretet. Vagy aztán hirdetni, továbbadni, mert annyi tévtanítás volt, úgy született meg a korintusi első levél, hogy rengeteg tévtanítás volt Korintusban. És akkor jöttek a kérdések Pál apostolhoz, mintha egy kérdés dobozt gyűjtöttek volna össze egy ifjúsági konferencián, és oda tették volna oda Pálnak, na testvérem, válaszolj rájuk. És akkor előveszi az apostol, na ez az első kérdés, na akkor kezdjük írni. És hogyha a korintusi levelet, első levelet olvassuk, szinte ezekre a teológiai, tudományos, úgymond bibliai, lelki tudomány kérdésekre válaszol, és ezért ő meg kellett fizesse ennek az árát. Ki kellett kérje az Úrtól, és sorolhatjuk még hosszú tűrésben, szívességben. Hát ez is szenvedéssel jár, testvérem, hogy szíves, valaki jót tesz. Mit szólunk hozzá? Áldozattal jár, lemondással jár, meg kell harcolni, hogy ne csak úgy adjam oda a morogban, nem, már megint kell adjam a kávét neki, már megint itt van az, a szomszéd az, hogy mit akar. De meg kell harcolni, hogy ez jó szívűségből legyen, és adom a kávét, meg az evangéliumot is. Harcolni kell ezért. Egyfajta önmegtartóztatás és szenvedés. Nem olyan könnyű ez. De sokan elképzelik, hogy az Úr Jézushoz is így jönnek a dolgok. Ez egy életmód, amit meg kell harcolni. Szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben. Meg kell harcolni ezt is. Igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felül való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és imélők, mint ostorozottak és meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők. Micsoda ellentétek ezek, hogy bánkódok és örvendezek. Hát meg kell harcolni ezt, hogy örvendjek az Úrban, és bánkódjak, amikor bűnt követtem el. Ez együtt jár. Ahogy szoktuk mondani, egyik szemem sír, a másik nevet. Tehát ez a szenvedés benne van a hívő életnek a DNS-ében, hogy mondjam így. Benne van a lényegében, a gyökerében, bele van itatva. Ezt, ha kivenném, akkor összeesne, összeomolna minden. Máskülönben, hogyha hívő életnek a a lényegét, a legfontosabb személyiségét nézzük, az Úr Jézus Krisztust, ő is szenvedett. Hát nem lehet elkerülni a szenvedést. Ezt tényként el kell ismerni, el kell fogadni. És Pál apostol a korintusi második levélben inkább kifejti önmagát. Ezeket a személyes érzéseket, átéléseket mondja el, és ez, ha az első levél inkább teológiai, a második levél inkább tapasztalati. Ha az első levél inkább tanítási, a második levél az inkább gyakorlati. Mert az első levélben az is kiderül, hogy lenézték nagyon az apostolt, és támadták az ő tekintélyét. És volt úgy, hogy nem is akarták fogadni, nem is akartak hallani Pál apostol. És akkor voltak, akik az első levél olvasása után megváltoztatták a hozzáállásukat, és nyitottak voltak Pál apostol felé, és így írja ő feléjük a második levelet. Amikor barátilag, amikor testvér, amikor a szívéből beszél, és ezért ez a levél tele van szenvedéssel, és erre akar Isten bennünket tanítani, hogy ezt tényként fogadjuk el. Hogy Adi testvéremnek miért fáj a térde, hogy én a napokban miért kellett megfázzak, tegnap akartam beteget látogatni, és nem tudtam elmenni, mert úgy csorgott az órom, és kellett a gyógyszereket szedjem. Hogy Timeával miért kellett megtörténjen, meg annyi minden van az embernek az életében, a családban, dolgok, amiket azt mondjuk, hogy miért. Ezek tények. És talán nem azt a kérdést kell feltegyem állandóan, hogy miért, hanem hogy kell ehhez hozzáállni. Mit akar Isten ezáltal? Egy második gondolat, és erről is szeretnék szólni, a szuverenitás, az isteni szuverenitás elfogadása. Oswald Chambersről lehet, hogy többen olvastunk tőle. Tudja-e valaki, hogy milyen áhítatot írt ez a testvér? Krisztus mindennek fel. Mindenki ismeri ezt az áhítatos könyvet, és nagyon-nagyon mély. Ő egy skót misszionárus volt, és tehát nagyon sok átélése volt. Ha olvassuk az áhítatot, akkor ezt erre rájöhetünk. Ő nem írt kimondottan úgy könyvet, bár 22 könyve jelent meg, de az utazásai során, hogy ment misszióba, azokat a gondolatokat, ami benne volt, a felesége legépelte. És majd utána kiadták ezeket a könyveket. És a leghíresebb az ő áhítatos könyve, szerezzük meg, és olvassunk belőle. De amit ki akarok emelni, amit talán kevesebben tudunk róla, hogy nem sokkal, amiután ő megnősült, az Úrtól vette a feleségét, örültek egymásnak, eltelt egy néhány hónap, egy néhány év, nem tudom pontosan, de a felesége halálosan megbetegedett, és testvérünk kellett, hogy gondozza ott az idegenbe, a missziómezőn, és a felesége meghalt. És nagyon-nagyon össze volt törve. Az Úr felerősítette a szolgálatra is, és mivel fiatal volt, imádkozott, és imádkoztak is, és az Úr rendelt neki feleséget újból, és újból nagy lendülettel indultak mind a ketten a misszióba, és az is megbetegedett. És azt is el kellett gondozza, és az is meghalt, és el kellett temesse. És összetörve olyan kérdése volt, hogy kell még egyáltalán szolgáljak? Nem tesszük mi sokszor ezt a kérdést fel, akkor, amikor bajok jönnek az életünkbe? Mint hogyha Isten nem avatkozna be? Hát nem tudja feltámasztani a halottakat is, így mondja itt Pál apostol. Miért nem teszi? Miért engedi meg a sátán angyalát? Miért van ez a betegség? Miért engedi meg ezeket a dolgokat? És ez a testvér bizonyságot tesz arról, hogy akkor értette meg a dolgokat igazán, amikor az Isten szempontjából nézte az eseményeket. Már nem az ő érzése, már nem az ő kapcsolata, már nem ez a földi élet volt fontos, hanem fontos volt Isten, és az Istenbe kapaszkodott. És azt mondja, utána eltemettem a feleségemet, aztán megházastunk, még egyszer eltemettem. A szívemben nagy űr volt, és kiáltottam, azt mondja az Istennek. És azt mondja, addig nem történt semmi, ameddig abba az űrbe nem engedtem be az Istent. Abba a fájdalomba. Engedd be az Urat. Ő jól tudja, hogy miért így igazgatja a dolgokat, mi nem tudjuk. Mi porszemnyi emberek vagyunk. Az Isten a mindenható. Ő a fazekas. Ő a mester. Mi csak fazekak vagyunk az ő kezében, és ő úgy formál, ahogy akar. És ha összetör, ha gyúr bennünket, és fáj, akkor hagyjuk, hogy ezt tegye. Itt az igében olvastuk azt, mert mint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Ha rájön az ember, hogy ez a szenvedés, ami ér engem, ez a Krisztus szenvedése, amit Krisztus él át, és nem úgy veszem, hogy ez egy tragédia, ez egy kár, ez egy olyan veszteség, hanem nézem az Isten szemében, a szuverén, mindenható Istennek a gondolkodásával, bár mi nem mérjük azt fel, bár titkok vannak ott, misztérium van ott. Éppen ezért hallgassak, és ha kell, sírjak az Isten előtt. De engedjem, hogy az Isten avatkozzon be az életembe, és ezt tette Pál apostol. Kalodába, sötétbe, vizes pincébe, ott a filippi börtönbe mit csinálnak? Énekelnek. És dicsőítik az Istent. Nem jajgatnak, hogy miért engedte meg? Hát micsoda nagy szenvedés, micsoda igazságtalanság. Testvéreim, lehet, mi sokszor ilyen jajgató hívők vagyunk. Mondom magamnak és mindnyájunknak, hogy boruljunk le a mindenható Isten előtt kérdéseinkkel, könnyeinkkel, szívünknek összetörettetésével, kétségeinkkel talán, kutatásunkkal, hogy hogy lesz ezután, hogy mint is legyen ez. Nem tudta volna Isten kispórolni azt, ahogy itt bizonságot tett Rebi, hogy készült a vizsgára, így volt, és aztán hogy? Hát nem tudta volna Isten csak úgy megoldani? Meg tudta volna. De kellett ez. És nem értjük, hogy miért. Addig, ameddig nem jutok be az Isten jelenlétébe. És Pál apostol erre biztat engem és bennünket, hogy boruljunk le a szent előtt, és ne egy kis Istenünk legyen. Mert akkor kicsinyes, földi, testies emberek leszünk. Legyen nagy Istenünk. És akkor nagy lesz a hitünk, és átsegít mindenen. Másképp nem lehet. Nézzünk a szuverén, mindenható Úrra. De a következő gondolat, testvéreim, a szenvedéssel kapcsolatosan a szeretet. Ez megint egy S-betűs szó, a szenvedés, a szuveranitás, a szeretet. Ha nem a szeretet hajt engem a szenvedésben valamire, akkor baj van. Ha csak a szenvedést és a fájdalmat élem át, és ott emésztődök, hogy itt is fáj, ott is fáj, ez is van, az is van, és nem engedem, hogy ebből az állapotból valahova kitörjek, akkor belepusztulok. Ideg roncs lesz az ember. És Pál apostol itt már az elején mondja, hogy áldott az Isten, tehát nem azzal kezdi, hogy milyen nagy bajban vagyok, milyen nagy nyomorúságban vagyok, testvérek, akarom írni nektek. Nem, azzal kezdi, hogy áldom az Istent. És mindjárt azt mondja, hogy megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Miért? Hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba estet, azzal a vigasztalásra, amely Isten megvigasztal bennünket. Testvéreim, a testvéri közösségnek nagy ereje van, a fiatalok erről bizonságot tettek. Nagyon bátran, nagyon kimondták ezt. De úgy gondolom, hogy a szívünk érzései ezek, testvéreim. Hogy amikor bajba vagyok, ha vannak szerető testvéreim, akkor azok mellém állnak. Ezt mondja itt az ige. A nyomorúságba a vigasztalása. Pál apostol nem azt mondja, hogy azért álltam a nyomorult mellé, hogy jöjjön ki ebből. Nem a megoldást akartam neki megmutatni. A nyomorúságban voltam mellette. És ha sírt, akkor sírok vele is. Nem azt mondom, te miért sírsz? Miért bőksz itt? Szedd össze magad. Kell ezt is mondani majd. De a szeretet arra kell késztessen, hogy előbb könyörületességre induljon a szívem. Az az együttérzés, amiről itt szó van, a részes társ, az nem egy másik valaki, az a testnek, a Krisztus testének a tagja. Én is része vagyok ennek, és ha a testvér szenved az egész test. Érezzük ezt, és nem futunk el, és nem menekülünk el, és nem dugjuk a fejünket a homokba, mint a strutz, hogy majd lesz valahogy. Szenved valaki, tudomást szereztem, mellé állok. Nem tartom titokba, nem akarok ebből nagy ügyet csinálni, de mellé állok. Imádkozok, mert szeretem. És az az ember, aki a szenvedésben van és érzi ezt, erőt kap. Erőt kap. Biztos átéltük már, amikor gyászban voltunk, és eljöttek emberek. Lehet, hogy nem mondtak semmit, csak ott voltak. Csak kezet foghattunk. Csak láttuk azt, hogy együtt érez, sír velünk együtt, mert szeret. Testvérem, ezt a szeretetet akarja Isten kiformálni bennünk a szenvedésben. Mert amikor nincs szenvedés, mikor jól megy minden, akkor magunknak valók vagyunk. Akkor kell a pénz, akkor kell ez, akkor kell az, nagy terveink vannak, és jók azok. Persze, az Úr segítsen meg. Isten megengedi a szenvedést, és elveszi ezeket a terveket, és ott maradok én és az Úr. És látom az ilyen bajba jutott, szegény, szomorúságba esett embereket. És akkor a megoldás az, hogy menjek hozzájuk. Hajoljak le. Ne zárkózzak el. Adjak. Adjam magam, vigyem az örömüzenetet. Vajon ott van-e bennem ez a szeretet? Vajon ott van-e bennem ez a vágy, ez az irgalmasság, hogy segítsek? Vagy el akarom kerülni a bajba jutottat? Mint a pap és a lévita tette? Akkor még nagyobb lesz a szenvedésem. Isten azt akarja, hogy szeressek. Ez a szeretet hatalmával akar megáldani. Egy következő terület, testvéreim, a szolgálat. Hadd emeljük ki még konkrétabban azt, hogy amikor szenvedésben vagyok, meg kell találjam a szenvedésben a szolgálat lehetőségeit. Persze, úgy, ahogy az előbb mondtam, szeretettől hajtva. Nem megszokásból, meg muszájból, hanem szeretettel. De meg kell találni. És azok az emberek, akik a kórházban vannak, olyan testvérek, akiknek Isten megenged ilyet az életében, ha meglátja azt, hogy hogyan segíthet a mellette levőnek, neki könnyebb lesz. Saját magának könnyebb lesz. Bár neki is van fájdalma és baja, mert ott van a kórházban és bajban van, de mikor látom, hogy most már én tudom tenni azt, amit ő nem tud csinálni. Mint ahogy mondta az egyik testvér, hogy műtve voltam, de fiatalabb, egészségesebb volt, hoztak oda betegeket be a műtét után, azok meg se tudtak moccanni, egy kortyvizet nem tudtak inni, és olyan jól esett, azt mondja, hogy én vittem nekik egy pohár vizet. Tehát olyan nagy valami a pohár víz, hát a kórházban azt meg tudja az ember. Amikor a kezét nem tudja kinyújtani, amikor nem tudja megmozdítani, amikor nem tud szólni, olyan jól esik, ha valaki megsimogatja a homlokát. Akkor, amikor jól megy sorunk, akkor ezeket a szolgálatokat nem értékeljük. Földhöz ragadt, és ilyen céljaink vannak, de az Isten azt akarja a szenvedés által, a nyomorúság, a különféle problémák által, hogy szolgáljunk. Testvéreim, ha átmentetek, ha átmentél szenvedésen, problémákon, nyomorúságokon, ilyen vagy olyanon, és tudsz másokat, akik abban vannak, áll melléjük. Te vagy az emberük. Téged az Úr átvitt már ezeken a dolgokon. Állj az ilyenek mellé. Segíts az ilyeneknek. Ha téged az Úr, úgy, mint a betesdai beteget felállított, talpra állított, akkor most már menj és légy embere az olyanoknak, akik talán azt mondják, hogy nincs emberem, hozzám nem jött el senki. Nekem ezt nem mondta senki. Nem tanított erre senki. Testvéreim, legyünk közösségi emberek. Legyünk szolgálatkészek. Ne csak szereplők. Ne csak elöljárók így, hogy itt elől csinálunk valamit, hanem hajoljunk le az emberekhez. Hallgassuk meg az embereket. Szolgáljunk feléjük. Szelíden és alázatosan, ahogy az irgalmas samaritánus tett, ahogy Krisztus tett. És így az Úr felemel, és ad bátorítást, és a mi szenvedésünknek is más íze lesz, más perspektívája lesz, talán elfelejtjük azt. Mert szolgálunk mások felé. És egy utolsó gondolat, testvéreim, a szentek közössége. A szenvedésben, testvéreim, be kell vonni másokat is. Figyeljük meg, hogy Pál apostol a 11. versben kiemeli ezt, hogy velünk együtt munkálkodván ti is. Mit tudtak ezek munkálkodni? Hát az érettünk való könyörgésben, a hálaadásban, a segítségben. Az, hogy tisztelték, hogy figyelték, érdeklődtek. Na ez kell ott legyen, testvéreim, a szentek közösségébe. A szentek közössége, hogy nem egy száraz, liturgikus közösség. Hogy együtt vagyunk, és megy a program, és minden olyan fenséges. Kell, hogy ez legyen szép, minden ékesen és jó rendben menjen közöttetek. De kell a lehajló szeretet, a szolgálókészség. Beavatni másokat, imádkozni egymásért, ahogy tettük, próbáltuk tenni a fiatalokért, de lehet, hogy másokban is ott vannak ima témák, kérdések, vágyak, kiabálnak ezek belőlünk. Szedjük össze ezeket, ragaszkodjunk egymáshoz is, építsük a szenteknek a közösségét. Ha szenvedés van, ahogy mondja Pál apostol, ha szenved egy tag, szenved vele együtt mind, mert ez így működik ez. És testvéreim, imádkozzunk ezért így egymásért. Nem csak a fiatalokért, akik elmennek, mindnyájan elmegyünk innen az imaházból, otthonunkba, mindnyájan elmegyünk holnap a fiatalok, a gyerekek az iskolába, a munkahelyre, ki arra a helyre, ahova Isten helyez bennünket. És bennünket is érnek kísértések és kihívások. Mi akkor is a gyülekezet, a Krisztus teste vagyunk. Most is az vagyunk, amikor együtt vagyunk, össze vagyunk gyűlve, figyelünk egy valakire, aki beszél, vagy közösen énekelünk. De ha elmegyünk erről a helyről, mi akkor is a hívő közösséget képviseljük, Krisztust képviseljük. Mi helytállunk ebben az időben? Vagy elégedetlenség, morgolódás, lágy melegség, panaszkodás, bűn kerül az életünkbe? Vagy a szentek közösségét akarjuk ápolni? Hogy magamért imádkozok, és imádkozok másokért, imádkozom a testvérekért. Hát adja meg az Úr, hogy így álljunk hozzá a munkához, az élethez, és a szenvedőkhöz. És ha tudunk ilyen embereket, imádkozzunk érettük, és álljunk melléjük, és segítsük őket. És adja az Úr, hogy győzelmes életünk legyen. A szenvedés formáljon bennünket. Vigyen közelebb az Úrhoz. Amen. Vagyunk, hogy te vagy a fájdalmak férfia, te átérzed mindazt a szenvedést, amin átmegyünk, és köszönjük, hogy ezzel a szenvedéssel célod van, Imádkozom, Uram, magunkért, magamért, minnyájunkért, hogy hadd tudjad elérni a célodat, tudj formálni bennünket, tudj alakítani, tudjunk jó szolgáid lenni, az igazi tetetés nélkül való szeretet és szolgálat ez jellemezzen bennünket, hogy így másokhoz eljusson az íge, és legyen ébredés, legyen megújulás, legyenek megtérések. Hallgass meg, Urunk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.